Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök, külön szeretettel azokat, akik talán most vannak itt először, és akik most kapcsolódnak bele az előadás sorozatunkba. Azért is választottunk idén két sorozatot, hogy ne legyen olyan hosszú egy téma, hogyha valaki mondjuk a 12. vagy 13. előadásra jön, ne úgy érezze, hogy ő most hát akkor csak a végéből részesül. Lezártuk a Jézus és című sorozatunkat, 6 részből állt, és most belekezdünk egy 6 részes sorozatba, amelynek ez a cím, hogy hol a határ. Kicsit magyaráznám ezt a sorozatot, mert ilyet még nem tartottunk. Ez egy nagyon gyakorlati, hétköznapi biblia tanulmányozási sorozat lesz. Arra a kérdésre, amire a mai világban egyre kevesebben ismerik a választ, hogy valóban hol a határ a jó és a rossz között. Hol megy át a jó észrevétlenül a rosszba, és hol megy át a rossz nem olyan észrevétlenül a jóba, hiszen jó cselekedni a Biblia szerint csak tudatosan lehet, annak van igazán értéke. A Hol a határ című sorozatnak az első előadása arról szól, hogy hol a határ az alkalmazkodás és a megalkuvás között. Ez remélem, hogy kiderül a mai előadásból, hogy miért ez az első téma. Mert ezután jön még 6 téma, de tulajdonképpen mindegyik a maira fog majd épülni, mert a mai téma abból a szempontból meghatározó, hogy azt fogjuk látni, hogy a Biblia azt tanítja, hogy tulajdonképpen az ember, akit Isten szeretetre teremtett, csak a szeretetben lehet boldog, és csak a szeretet életrendjében, élettörvényében lelheti meg az igazi céljait, de a szeretet igazság nélkül nem szeretet. Tehát az egész mai előadásnak ez a tengelye, hogy az a szeretet, amely nem párosul igazsággal, az tulajdonképpen elveszíti a szeretet mi voltát, és ez nagyon könnyű a világban, és főleg a mai világban, mert a mai világban az a szó, hogy igazság és igazságosság nagyon sokszor idegen madár. Az emberek sokszor hivatkoznak arra, hogy ők jót akarnak, vagy hogy ők szeretetből csinálnak valamit. De ugye van egy régi jó magyar közmondás is, hogy a pokol útja is jó szándékkal van kikövezve. Tehát az ember észrevétlenül tesz rossz dolgokat szinte, amire ő azt mondja, hogy jót akart, meg szeretetből tette, és kiderül, hogy rossz volt. Na most az ember életben az is rossz persze, hogyha rosszat teszünk, de talán még inkább rossz, hogyha a rosszat nem ismerjük fel, illetve a rosszat jóra magyarázzuk, illetve hogyha a rosszat mentegetjük. Ezért fontos ez az ezévi sorozatunk, hogy pontosan lássuk, hogy hol a határ. Hol a határ az ember igazi rendeltetése egy célja az igazsággal párosuló szeretet, és az olyan szeretet között, amiben, hogyha nincs meg az igazság, akkor az észrevétlenül átcsúszik a megalkuvásba. Közben az ember úgy érzi talán érzelmileg, hogy szeret, vagy jót tesz, de mivel az életében nincs ott az igazságosság és az igazság, ezért észrevétlenül átcsúszik valamibe, ami nem kívánatos, és ami az embernek az életét megrontja. Szeretném még a mai téma előtt mindenki emlékezetébe idézni, hogy tulajdonképpen a Bibliának a legrövidebb meghatározásai hogy hangzanak a szeretetről. Ugye a Római Levél 13. fejezetében azt olvassuk, hogy a törvény betöltése a szeretet. Tehát a Biblia úgy beszél a szeretetről, hogy csak az szeretet, csak az érdemli meg a szeretet nevet, ami tökéletes szeretet. Tehát ami tényleg betöltése, a törvény betöltése a szeretet. Nem az a szeretet, amikor az ember érzelmileg szeret csupán, vagy amikor az ember néha napján felbuzdul, vagy csak a barátait szereti, ez még nem szeretet. A Biblia szerint akkor van szó szeretetről, amikor a szeretet törvényét az ember tökéletesen, teljesen betölti, tehát erre mondtam azt, hogy az igazsággal párosul az ember szeretete. Egy másik meghatározás ugye a Bibliában a szeretetről a János első levele 4. fejezetében olvasható, ugye Isten pedig szeretet. Isten pedig szeretet. És ehhez, ha hozzávesszük a Mózes 2. könyve 20. fejezetében olvasható meghatározást, a 10 parancsolat 2. parancsolatánál mondja Isten, hogy én féltőn szerető Isten vagyok. Tehát tulajdonképpen az, hogy Isten szeretet, az annyit jelent egy másik bibliavers segítsége, hogy Isten féltőn szeret. Nem akárhogyan szeret, féltőn szeret. És itt is benne van ez a mozzanat, hogy Isten a szeretetében a szeretetét az igazságossággal párosítja. Tehát Istennél ilyen nincsen, hogy csak szeret, de nem igazságos. De olyan sincsen, hogy Isten igazságos és hiányzik belőle a szeretet. Tehát az isteni szeretetnek mindig ez a jellegzetessége, hogy a szeretet és az igazságosság párosul. Erre és csak is erre a szeretetre mondja az első korintusi levél 13. fejezetében Pál apostol, hogy a szeretet soha el nem fogy. Tehát ugye a szeretet himnuszában van ez a kijelentés, hogy a szeretet soha el nem fogy. Ugye ami annyit jelent, hogy olyan szeretet ez, ami az életnek minden viharát kibírja, minden nehézségét, megpróbáltatását túléli ez a szeretet, szemben az emberi szeretettel, amiből ha hiányzik az igazságosság, az igazság az alább hagy a nehézségekben, és fokozatosan kihűl az ember életben. Ugye a Máté evangélium a 24. fejezetében azt a jövendőlést mondta Jézus Krisztus a mi világunkról, hogy ahogy a világunk történelme folytatódik és közeledik a vég felé, a szeretet sokakban meghidegül. Ugye a gonoszság megsokasodik, és a szeretet sokakban meghidegül. Nyilvánvaló, hogy ezt Jézus az emberi szeretetre értette. Az emberi szeretetnek általános jellegzetessége, hogy meghidegül, alábbhagy és elfogy. Az isteni szeretetnek ilyen jellegzetessége nincsen. Az isteni szeretet soha el nem fogy, az mindig megmarad. És az az ember, aki megtanulja ezt az isteni szeretetet, annak az életében ez hozza el az örömöt, a vigalmat és a boldogságot, hogy mindig valami olyan él benne, ami soha el nem kell, hogy fogjon, ami mindig megvan az életében. Na most egyetlen egy igehelyet szeretnék felolvasni bevezetésül, mert azt a bizonyos szeretetet, ami párosul az igazságossággal, és ami mindig ismeri az alkalmazkodást. Ugye az igazi szeretet, tehát nem lehet úgy megtanulni, hogy egy tételt megtanulunk, vagy egy szabályt megtanulunk, és minden esetben ugyanazt alkalmazzuk, hanem azt fogjuk látni, hogy az igazi szeretet, amellett, hogy párosul az igazságossággal, mindig egy értelmes szeretet. Tehát mindig egy figyelő, egy gondolkodó értelmes szeretet. Tulajdonképpen a szeretet nem szeretet értelem és gondolkodás nélkül. Ugye ezzel jelölhetjük azt, hogy az igazi szeretet az minden alkalmat, minden helyzetet külön mérlegel. És az igazi szeretet az nem valami uniformis, vagy valami egykaptafára menés, hogy mindenkire rámosolyogni, vagy mindenkinek jót mondani, aztán nem is biztos, hogy arra kíváncsi, vagy arra van szüksége, hanem az igazi szeretet az mindig értelemmel, bölcsességgel párosul, és mindig annak az alkalomnak, annak a helyzetnek megfelelően nyilatkozik meg, amibe kerül az ember. Na, erre mondja a Bibliának egyik legfontosabb igéje, a Római Levél 12. fejezet 21. versében Pál apostol, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győzd meg. Ugye erről a Biblia versről sokat beszéltünk már, és általában azt szoktuk kiemelni, hogy egy bizonyos helyzetben ne a rossz győzzön le bennünket. Ne vegyük át az indulatot, ne vegyük át a haragot, ne vágjunk vissza az embereknek. Tehát mit szoktunk aláhúzni az igeversnek az első részét, hogy ne te győzettessél meg a gonosztól. Most a mai előadáson a második részére tenném a hangsúlyt, hanem a gonoszt is jóval győzd meg. Tehát a gonoszt is szeretettel jóval győzd meg. Tehát az a szeretet, amely megtanulja az életben a különböző helyzeteket mérlegelni. Ugye az a szeretet, ami elgondolkodik bizonyos alkalmakon és embereken, annak a szeretetnek nem kisebb a célja, mint az, hogy váratlan helyzetekben, vagy rossz, keserves helyzetekben is tudjon valami olyasmit adni, ami a másik embert is a szeretetre hangolja. És nem véletlenül idéztünk a Római Levél 12. fejezetéből, mert tavaly tartottunk ugye itt egy sorozatot Pál apostol leveleiről, a Mi az Evangélium címmel, és ott külön előadást szántunk a Római Levél befejező részének, ami a 12. fejezettől tart a 16-ig. Ha valaki bármely kazettára különben kíváncsi, akkor itt a felvételt végző kedves munkatársainknál megrendelheti, illetve meg is veheti ezeket a kazettákat. Az volt ennek az előadásnak a cím, hogy a gyakorlati kereszténység. Mi a gyakorlati kereszténység? Hát azért idézem ezt a fejezetet, mert nagyon sok tanács van Pál apostol Római Levél 12. fejezetében arról, hogy mit is jelent a szeretet alkalmazása a hétköznapokban. Néhány verset hadd emeljek ki, fel is írtam, például a Római Levél 12. fejezetnek a 10. verse, ez így hangzik. Atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Még egyszer olvasom. Atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Kedves hallgatók, ebben a versben például a helyes szeretetnek, ami úgy értelemmel latolgatja az alkalmakat, a helyzeteket, három jellegzetességét olvashatjuk. Az első, hogy Istennek gondja volt arra, hogy mi a szeretetet tényleg tanulhassuk itt a Földön, mert az ember nem úgy jön a világra, hogy szeret. Az ember nem úgy növekszik fel, hogy a szeretetre tanítanák. Nagyon kevés családban, vagy nagyon kevés környezetben tanítják az embert a valódi, az igazi szeretetre. De Isten gondoskodott arról, hogy a Földön minden ember számára elérhető legyen egy olyan kör, ahol igazi szeretetet lehet tanulni. És tulajdonképpen ebből a szempontból tekintve ez a keresztény közösségnek, vagy más néven egyháznak a rendeltetése. Ezért kezdi így Pál apostol, hogy atyafiúi szeretettel. Mi ez, hogy atyafiúi szeretettel, amikor emberek közösen eljutnak arra a meggyőződésre, hogy egy atyának gyermekei, és egy megváltónak a megváltottjai vagyunk, és kibékülnek Istennel, megbékülnek Istennel, és a keresztény közösségben végzik a munkájukat, élik az életüket. Egy keresztény közösségben nagyon jól meg lehet tanulni azt, hogy mit jelent alkalmazkodni emberekhez. Mert keresztény közösségben nagyon sokféle ember van. Ugye nemre, foglalkozásra, műveltségre való tekintet nélkül nagyon sok ember találkozik egy keresztény közösségben. És itt azt mondja Pál apostol, hogy a keresztény közösség arra van, hogy ott tanuljátok az atyafiúi szeretetet. Tanuljátok azt az isteni szeretetet, amit az atya ad a fiaknak. Ugye milyen egyszerű ez a kifejezés, hogy atyafiúi szeretet, de mi minden van benne, hogy egy olyan közösségben lehet megtanulni a szeretetet, ahol hát nagyon sok embert kell úgy elfogadni, amilyen, olyan alkatúnak, felfogásnak, gondolkozásnak, de egyben közösek ezek az emberek, hogy elfogadták az atyát, elfogadták a megváltó Krisztust, és elfogadták a megigazulásnak az útját. A második dolog, amire hangsúlyt fektet Pál, azt mondja, hogy az atyafiúi szeretettel egymás irány gyöngédek legyetek. Tulajdonképpen az alkalmazkodás az életben az emberekhez, ez tulajdonképpen más szóval így is kifejezhető, hogy gyöngédség, tapintat, udvariasság. Nagyon sok szó van erre az egyes nyelvekben. Ugye, tehát a szeretetnek ez a nagyon érzékeny mi volta, hogy szeretni, de mindenkit tulajdonképpen a maga alkata, formája szerint kell. Vannak emberek, akiknek el lehet mondani bizonyos dolgokat, de más embereknek azt nem lehet elmondani. Vannak emberek, akiktől lehet kérni bizonyos dolgokat, más emberektől azt nem lehet kérni. De ezzel azok az emberek nem többek vagy kevesebbek, hanem minden embert meg kell ismerni, és minden embernek az alkatára és egy bizonyos helyzetre, alkalomra kell szabni azt, hogy hogyan viselkedjünk azzal az emberrel. És ennek a megfogalmazásait Pálnál az, hogy gyöngédek legyünk. Milyen érdekes, hogy a Biblia tel is tele van ilyen kijelentésekkel, csak nagyon keveset szeretnék kiemelni, például a Galata levél 6. fejezet 1. verse. Azt mondja itt Pál apostol megint a keresztény közösségben élő embereknek, hogy ha előfogja is közöttetek a másikat valamiféle bűn, milyen gyönyörű kijelentés, hogy előfogja a másikat valamiféle bűn. Tehát, hogyha egy ember meggyengül, vagy nem úgy beszél, vagy nem a szeretet szerint él és cselekszik, és így folytatja Pál apostol, hogy ti lelkiek, máshol azt mondja, ti erősek. Hát ha látjátok, hogy a másik ember hibázik, vagy rosszul tesz, pedig ő is hívő ember, vagy keresztény ember, akkor ha úgy látjátok, hogy ti jobb állapotban vagytok nála, ti vagytok az erősek, vagy ti tudjátok lelkiképpen megítélni a dolgokat, akkor ti erősek vagy lelkiek, igazítsátok útba azt a másik embert, igazítsátok útba szelídségnek lelkével. Ugye ez ugyanaz, mint a gyöngédség, vagy a tapintat, vagy alkalmazkodás. Tehát egy messze menő alkalmazkodást ír elő a Biblia a hívő ember számára, és tulajdonképpen az, hogy egy ember hívő vagy nem hívő, az itt látszik meg, hogy a szeretetet hogy tudja gyakorolni, és hogy tudja alkalmazni. Tehát egy messze menő tapintat, gyöngédség, szelídségnek lelkével, ezt jól jegyezzük meg. Jakab levelében van még ugyanilyen kijelentés, hogy lássuk, hogy az apostolok mennyire közösen gondolkoztak egymástól függetlenül is. A Jakab levele a 3. fejezet 13. versében teszi fel a kérdést az apostol, hogy kicsoda közületek bölcs és okos? Ez egy nagyon nagy kérdés. Kicsoda közületek bölcs és okos? Ki az, aki az életet úgy éli, hogy az méltó Krisztus követésének a nevére? Kicsoda közületek bölcs és okos? Mutassa meg az ő életéből az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Micsoda gyönyörű kijelentések. Előbb, hogy szelídség lelkével, itt meg azt mondja, hogy bölcsességnek szelídségével. Na, azért említem ezeket az igeverseket, hogy alátámasztam itt a 10. versnek ezt a megjelölését, hogy egymás iránt gyöngédek legyetek. Tehát nem mindegy, hogy az ember hogyan szeret. Valaki mondhatja azt magáról, hogy ő szereti az Istent és szereti az embertársait, de hogyha azt látjuk, hogy állandóan tapintatlan, vagy durván közelíti meg a helyzeteket, vagy olyan rontom-bontom alapon ítéli meg az alkalmakat és lehetőségeket, annak még bizony szinte mindannyiunknak van tanulnivalója, hogy egymás irány gyöngédek legyünk. A harmadik dolog, amire felhívja a figyelmet, a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek. Hát nem tudom, hogy ez kiveszi komolyan, hogy a tisztelet adásban egymást megelőzők legyetek, hogyha bárhogy viszonyul is hozzánk valaki, de mi nekünk ez legyen a mércénk, hogy mi mindig siessünk a másik ember elé, és biztosítsuk külsőleg is arról őt, hogy mi nagyra becsüljük, vagy mi tiszteljük. Milyen okon, milyen jogon? Mert valaki végtelen árat fizetett érte, valaki az isteni életét adta ő érte is, és ez a valaki Jézus Krisztus volt. Mivel Jézus ő érte is meghalt, mivel Jézus ő érte is odaadta az életét, ezért mi minden emberben azt lássuk meg, hogy minden ember az Istennek a visszaváltott teremtménye, és egymás iránt gyöngédek és a tisztelet adásban egymást megelőzőek legyünk. Csodálatosak ezek a versek, de csak már egyet szeretnék kiemelni, a 18. vers, ugyanitt a 12. fejezetben, ez így szól, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Milyen reálisan fogalmazza itt meg a Szentírás, mert nem csak azt mondja, hogy minden emberrel békességben legyünk, mert ha ezt mondaná csak ez a vers, hogy minden emberrel békességben legyünk, akkor átcsúsznánk itt ezen a határon, és akkor megalkuvásra biztatna bennünket a Szentírás, mert sokszor minden emberrel békességben lenni csak megalkuvással lehetne. De ezt nem mondja a Biblia. Azt mondja, ugye így kezdődött a Biblia vers, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek. Tehát nagyon határozottan tiltja azt a Biblia, hogy a lelkiismeretünkkel, vagy a meggyőződésünkkel ne alkudjunk meg sohasem. Azt ne bíráljuk felül. Az igazságot, az igazságosságot soha nem lehet felülbírálni. Ha a másik ember nem akar megbékélni, hát akkor nem tudok megbékélni, de amennyire rajtam áll, tegyen meg azt, ami megtehető, ami a legtöbb megtehető, mert Jézus Krisztus is erről tanított Máté evangéliuma 5. fejezetében, hogyha az ajándékodat az oltárra viszed, és megemlékezel arról, hogy valakinek panasza van ellened, akkor hagyd ott az ajándékodat, és menj és békélj meg, itt is hozzá lehetne tenni, hogy amennyiben rajtad áll, hát próbálj megbékélni azzal az emberrel, mert Isten elé ne járuljon senki se úgy, hogy bárki emberrel is rendezetlen kapcsolata van. Amennyire rajtunk áll, minden emberrel békességben legyünk. Ide kívánkozik még a Zsidókhoz írt levél 12. fejezetének a 14. verse, szóval mondom, hogy nagyon sok biblia verset írhattam volna fel a táblára, de csak az alapverseket írtam fel. Zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. verse így hangzik, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, mert ezek nélkül senki sem látja meg az Istent. Tehát mit mond itt Pál apostol? Megint azt mondja, hogy amennyire rajtunk áll, mi emberekkel ne kötekedjünk, ne menjünk bele vitatkozásokba, ne menjünk bele különböző feszültségkeltő helyzetekbe, arra törekedjünk, hogy mindenki irányában a békesség és a szentség legyen a legfőbb mértékünk, mert enélkül senki sem látja meg az Istent. A Bibliában van néhány ilyen egyetemes kijelentés, például Jézus is mondta ezt, amikor kisgyermekeket hoztak ő hozzá, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ezek a kisgyermekek, akkor semmiképpen nem látjátok meg az Istent. Most jó ezekre a kijelentésekre ügyelni. Akkor a Biblia kimondja, hogy semmiképpen nem látjátok meg az Istent. Vagy így nem láthatjátok meg az Istent. Hát ilyet mond Pál apostol itt a Zsidókhoz írt levélben, hogy ha nem követjük mindenki irányában a békességet és a szentséget, akkor senki sem látja meg az Istent. Most kedves hallgatók, hogy a sok igevers után egy történetet is elmondjak. Ugyanez a Pál apostol, aki olyan messze menően gondoskodott a keresztény közösségekről, és aki a szeretet gyakorlásának olyan apró mozzanataira annyira gondosan kitért, ugyanennek a Pál apostolnak van egy csodálatos megnyilvánulása, amelyet az apostolok cselekedetei 17. fejezetében a 22. verstől a 31. tartókban olvashatunk, amikor Pál apostol aki hát születésére nézve zsidó volt, és Kis-Ázsia után itt Jeruzsálemben tanult, ez a Pál apostol eljutott életében Aténba. És Aténban felindult és elszörnyűködött, hogy a városban mennyire elterjedt a bálványimádás és a pogány életvitel. Ugye ez egy nagyon híres történet, hogy Pál apostol megérkezik Aténba, és megborzadva látja, hogy az emberek hogy élnek. Nagyon aktuális történet is, mert körülbelül az ókori Aténnak a szabadossága, a sok-sok eszmeirányzata, ami ott volt, és az általános bálványkultusza körülbelül kicsiben ráillik a mi világunkra, ami most nagyban van. Úgyhogy amikor ezt említem, hogy Pál apostol megérkezik Aténba, itt jól figyeljünk, mert körülbelül nekünk is így kell rátekinteni a mi világunkra, és az, aki igazán Krisztus követő ember, az tulajdonképpen úgy is cselekszik, ahogy Pál apostol cselekedett. Mert Pál apostol legyőzte a felindultságát, és hogy úgy mondjam, az undorát, mert sokszor ez a világ kifejezetten undorító. És ha valaki azt mondja, hogy elviselhetetlen, tulajdonképpen igaza is van. De azt mondhatjuk, hogy hitáltal nem csak, hogy elviselhető, de győzelmet is tudunk venni a konkrét helyzeteken. Ugye ezért mondja János apostol első levele 5. fejezetében a Biblia, hogy az a győzelem, ami legyőzte a világot, a mi hitünk. A hit képes legyőzni a világot. Mondhatnám úgy is, hogy az igazsággal párosult szeretet, amiről beszélünk, ami minden alkalmat külön mér és külön értelemmel latolgat, hogy most mit tegyek. Hát Pál apostol is így gondolkozott és Istenhez fohászkodott, hogy mit tegyek, és hogyan is, mi legyen az első mondat, amit elmondok az Areios Págoszon. Ugye ott gyűltek össze az aténiak a különböző szónokok meghallgatására, és Pál apostol elkezdte az első mondatot, és nagyon szépen alkalmazkodott az aténi embereknek a gondolkodásához, a teljesen eltorzult életviteléhez, de minden esetre próbálta megközelíteni azokat az embereket. Gyakorlatban láthatjuk, hogy mit jelentett az itt Pál apostolnak, amit egyik levelében így mondott, hogy én zsidóknak zsidóvá lettem, törvény nélkülieknek törvény nélkülévé lettem, mindeneknek mindenné lettem, azért, hogy mindenkit megnyerjek a Krisztusnak. Tulajdonképpen ez az igazi kereszténység. Ez az, amit ott Pál apostol bemutatott. Hogy amikor bennünk van a szeretet, akkor még ott kell, hogy legyen az értelem, az a végig gondolás, hogy most a szeretet hogyan közelítsen meg egy bizonyos helyzetet. Hogyan nyilvánuljon meg az a szeretet? És hogyan is kezdte Pál apostol a beszédét? Hogy aténi férfiak, látom, hogy minden tekintetben milyen rendes emberek vagytok. Hát, hogy ti a bálványszobraitok között találtam egy olyan bálványszobrot, amire rá volt írva, hogy az ismeretlen Istennek. Az az Isten, akit ti ismeretlenül tiszteltek, azt én, mint ismertet hirdetem néktek. Milyen csodálatos megközelítés volt ez, ugye? Tehát nem ütköztetett, nem szembesített rögtön, az emberekre bízta aztán a szembesítést. Ő ott fogta meg a dolog végét, ahol azok az emberek megközelíthetőek voltak, és milyen érdekes, hogy ebben a beszédben Krisztusról is beszélt Pál apostol. De ki se ejtette ezt a szót, hogy Jézus vagy Krisztus. Tudnék, ez nem jelentett volna semmit se az embereknek. Hát mit mondott ez egy aténi embernek, hogy Jézus vagy Krisztus? Csak úgy nézett volna, hogy most kiről van szó. Hanem azt mondta Pál apostol, hogy az Isten, aki mindennek teremtője, aki nem lakik kézzel csinált templomokban, mert az egész világ mindenség teremtője és ura, akiben élünk, mozgunk és vagyunk, aki megszabta a mi időnket itt a földön és lakozásunk határait. Ugye milyen szépen leírt, hogy ki az Isten, miért teremtett. Az az Isten rendelt egy férfiút. Rendelt egy férfiút, hogy majd a föld kerekségét megítélje. Így beszélt Krisztusról. Kedves hallgatók, hogy ez mennyire aktuális történet, visszaemlékezzem a 70-es évekre, amikor tulajdonképpen most sincs más helyzet, csak hát miért emlékezzem vissza a 70-es évekre. A 70-es években sem lehetett nagyon Krisztusról így nyilvánosan beszélni. És elmondtam már önöknek a történetet, hogy volt egy kedves tanárunk az egyetemen, aki ki nem ejtette ezt a szót, hogy Isten vagy Jézus Krisztus. Ezzel csak bajt okozott volna, nem félelemből nem ejtette ki, nem gyávaságból nem ejtette ki, hanem érezte, hogy ez az embereknek csak egy szó lenne. Körülbelül olyan szó, mint az aténiaknak akkor ott, ha Pál apostol azt mondta volna, hogy messiás. Micsoda az? Jézus. Ki? Kiről van szó? Jézus Krisztus. Hát semmit nem mondott volna. Körülbelül a 70-es években is ez volt a helyzet, Ilyen nagy egyetemi előadóterem volt, a tanár állt középen, és elkezdett így beszélni a hallgatóknak, hogy kedves hallgatók, van valaki, aki törvényt adott az emberiségnek. Nálunk már egy magasabb lény tudja jól, hogy mire való az emberi élet, mi csak egy kis részt látunk. És az a magasabb lény úgy teremtett bennünket, hogy őt megismerhetjük, őt követhetjük, és már egy modortalan hallgató nem tudta magát ürtőztetni, és jelentkezett, hogy tanár úr, kiről beszél? És a tanár azt mondta, hogy kérem, hát Istenről beszélek. Aztán folytatta tovább, de továbbra sem ejtette ki ezt a szót, hogy Isten vagy Jézus Krisztus. Mindenkinek nagyon a figyelmébe ajánlom, mi, akik akkor végeztünk, megtanultuk azt, hogy folyóiratokban cikket közölni csak úgy lehetett, hogy körülbelül ilyen nyelven mondja el az ember azt, hogy mit jelent Jézus Krisztus vagy kereszténység. De erre a szeretet kötelez. Ez nem gyávaság, ez nem félénkség. Amikor látom, hogy egy embernek fogalmai nincsenek az alap dolgokról, akkor egy olyan szó, hogy Isten, vagy Isten törvénye, vagy Isten akarata, vagy Jézus Krisztus, vagy az evangélium, az számára olyan, mint egy bunkócsapás. Azt nem ismeri, nem is tudja értékelni. Tehát ezért a szeretethez tartozik ez a dolog, és erre mutatott csodálatos példát Pál apostol, hogy igenis a szeretetnek alkalmazkodnia kell. Nem megalkuvás az alkalmazkodás. Az alkalmazkodás addig, ameddig nem áldozza fel az ember az igazságot, addig nem megalkuvás. Az igazságot sokféleképpen lehet az emberek szívéhez közel juttatni. Az igazság képviselete nem egyes szavaknak a képviselete, vagy nem egyes kifejezéseknek állandó hajtogatása. Az igazság képviselete az, hogy én körülbelül mérlegelem, hogy kik azok az emberek, akik hallgatnak, kik azok, akikkel kapcsolatba kerültem, és ha nekem valami nagyon fontos, vagy nekem nagyon sokat segített az életben, az, hogy úgy adjam át, hogy a másik ember is valamilyen gondolkodás, valami folyamat segítségével oda jusson el, ahova el kell jutnia. Nyilvánvaló, hogy ezt a fajta szeretetet, az igazsággal párosuló szeretetet csak Istentől lehet megtanulni. Pál apostol is Jézustól tanulta meg, az apostolok is Jézustól tanulták meg, és Jézusnak az evangéliumokban van egy nagyon különleges igéje, itt be is kereteztem, amit Jézus így kezdett, hogy tanuljátok meg tőlem. Tanuljátok meg tőlem. Ugyanazt mondja Jézus is, amit Pál apostol így mondott, hogy szelídség lelkével, ugyanazt mondja, amit Jakab így mond majd, hogy békességnek szelídségével, vagy szelídség bölcsességével, ugyanígy mondja Jézus Krisztus, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. És vegyétek föl magatokra az én igámat, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Tehát Jézus kifejezetten felszólította a követőit, hogy ami a legfontosabb, amit a szeretetből meg kell tanulni, hogy a szeretet az mindig az adott helyzetnek megfelelően tud mérlegelni, és a szeretetnek a legelmaradhatatlan alkotóeleme a szelídség és a türelem. Ugye ezért kezdődik így az első Korintus levél 13. fejezet 4. versében a szeretet himnusza is, hogy a szeretet hosszú tűrő. Tehát ezt valahogy meg kell tanulni, és a szelíd és a türelmes szeretetről lehet elmondani azt, hogy tud alkalmazkodni. Az, aki az életben még kevés leckét vett ebből, az nagyon fájón érzi sokszor, hogy mennyire türelmetlen, mennyire nem tudja a másik ember életét megérteni, a másik ember problémáit a magáénak érezni, és az az ember, ha őszinte magához, akkor bevallja, milyen szavakkal, mennyire kevéssé tudok szeretni. És ez így is igaz. Ez így is igaz. A szeretetet a mindennapjaink mérik. És a mindennapjainkban sajnos sokszor csúfos kudarcot vallunk szeretetből. Miért? Mert olyan szeretetünk van, ami csak egy emberi szeretet, nem párosul egy Istentől kapott igazságossággal, bölcsességgel, és nem párosul azzal, hogy nekünk naponként kell megtanulni Krisztustól azt, hogy mit jelent szelídség és alázatos szívűség. Nem mondom meg, hogy ki a költő, de hallgassák meg ennek a költőnek egy rövid versét, aztán majd egy hosszabb versét. Ez a költőnk fiatal korában halt meg, ez menti a menthetőt. Nagyon sok küszködése volt azzal, hogy a szelídség és a türelem ezt a két fogalmat valahogy nem tudta magáévá tenni. A rövid vers így hangzik. Hogy van, hogy azt a sok gazembert? Ez a vers címe. Hogy van, hogy azt a sok gazembert egytől egyik föl nem kötik? Tán csak azért, mert annyi fája nincs a világnak, hogy reája akaszthatnék mindenik? Ó, mennyi a gazembere földön! Én megesküszöm, ha mind eső cseppé változnék, 40 nap 40 éjjel esnék, támadna egy új vízözön. Ugye egy kicsit humoros vers, és egy kicsit vagy nagyon keserű vers, akkor írta a költő, amikor az életében körülbelül 61 néhány versben valóban a világ fájdalmát kiöntötte a felhők ciklusában. A következő vers 2 évvel ezutáni Petőfi Sándornak a következőképp hangzik. A gyáva faj a törpe lelkek. A gyáva faj a törpe lelkek, kik nem szégyenlik magokat sápadni, ha kezemben a lant egy-egy merészebb hangot ad, ha a közelgető viharnak megérint hírmondó szele, és dalom, mint elkapott madár, a földről magasra száll vele. A vész csak készülőben van még, és nem szakít le egyebet, mint ajkamról egy-egy hangos szót, a fákról egy-egy levelet. Halk majd, ha minden erejével fog dúlni és üvölteni, s szívem mélyét forgatja föl, s a fát gyökerestül tépi ki. Mit mondotok, mit tesztek akkor, ha a világnak sarkai földindulástól, mennydörgéstől, tőből meg fognak ingani, ha összevesz mind 4 vadállat, és pusztít, mint a 4 elem, s én vérbe mártott lantomat majd véres kezekkel pengetem. Ugye, nagyon érdekes, különben az utolsó verszakban a 4 vadállattal utal Dániel könyve 7. fejezetére, és a 4 elemmel, ami tartja vissza a szeleket, utal Jelenések könyve 7. fejezetére. Szóval Petőfinek például a bibliai proféciák nagyon meghatározó élményei voltak. De ebben a versben is az van benne, hogy hogyan lennék én türelmes, és hogyan lennék én szelíd, mert hát annyi gonoszság van itt ezen a földön, és ezt már le kellene söpörni innen erről a földön, hogy megtisztuljon ez a föld. Hát kedves hallgatók, lehet Petőfit szeretném, én is nagyon szeretem, és nagyon sokszor újraolvasom Petőfit, mert egy nagyon friss, őszinte és bátor hang. De hát 21 néhány évesen, hogy az ember ennyire izgága és ennyire türelmetlen volt, mondom, még ami menthető, menthető. De nekünk embereknek meg kell tanulnunk azt, hogy a világnak a problémáit nem a forradalom, meg nem a kényszer, meg nem a gonoszok kiirtása oldja meg, mert ugyan ki tudna különbséget tenni, hogy kik a gonoszok és kik a nem gonoszok, hanem a világnak a problémáit az oldja meg, aki az egyes ember életének a problémáinak a megoldására jött itt erre a földre, mert hiszen Jézus Krisztus se azt mondta, hogy az egész világ problémáját meg fogja oldani. Nem lehet a világunk problémáját nagy mennyiségben megoldani. Egyes emberek problémáját lehet megoldani, és akinek megoldódtak az életében a nagy kérdések, azok majd eljutnak arra a földre, ahol lesz majd szeretet és igazság, és nem lesz gonoszság, és nem lesz rossz. Ugye ennyit a mai estén a költészetből, hogy a költészet története is azt mutatja, hogy nagyon kevesen voltak azok a nagy művészek közül is, akik komolyan vették Jézusnak ezt a kijelentését, hogy az életben a legnagyobb dolog, amit meg kell tanulni, és ezt csak az Istentől lehet megtanulni, aki egy végtelen türelemmel hordozza az emberiséget, az a szelídség, a türelem, tehát az igazságosság, de szeretettel párosulva. Most azonban a vers után hallgassunk egy zenei részletet Johann Sebastian Bach magnifikátjából, ami viszont erről szól, hogy a magnifikátnak ez a tétele, ebben a tételében Bach azt zenésítette meg, ugye Mária hálaénekéről van szó, és a 6. tétel, ami most felhangzik, egy 4 perces tétel, hogy az Istennek az irgalmassága végestelen végig ott van a világon. Mert a világ már régen elpusztult volna, hogyha Isten nem adna erre példát, hogy mit is jelent a szelídség, a türelem, az a szeretet, ami igazsággal párosul. Ugye latinul hangzik fel majd az ének, de magyarul Lukács evangélium 1. fejezetében ezt így találjuk meg, hogy az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre van azokon, akik őt félik. Tehát mielőtt tovább mennénk, hallgassuk meg a Magnifikát 6. tételét.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatók, hát akkor lépjünk tovább, és vessük fel a kérdést, hogyha a Biblia ennyire messzemenően hirdeti azt, hogy a szeretetnek mindenre tekintettel kell lenni, szóval csak az értelmes szeretet a szeretet, akkor meg tudjuk mi ragadni azt a pontot, hogy ha valaki tényleg szeretni akar egy embert, vagy szeretettel akarja megoldani az élet problémáit, hogy meg tudjuk azt ragadni, és egy tilalomfát tudunk állítani, hogy nehogy ez átsúszson a megalkuvásba. Ugye érezzük, hogy ezek ilyen érzékeny pontok és átmenetek, hát meg lehet ragadni, hogy az alkalmazkodásból, vagy egy alkalmazkodó képességből mikor lesz megalkuvás és megalkuvó képesség. Szánt szándékkal magyarul adtuk meg a dolognak a címét, mert magyarul ez a szó a mai világban, hogy megalkuvás egyre kevésbé fordul elő. Van egy szép idegen szó ehelyett, kompromisszum. Mindenki kompromisszumot keres. Ugye állandóan ezt mondjuk, hogy kompromisszumot keres, milyen érdekes lenne lefordítani egyszer, hogy megjelennének a híradók alján magyarul kiírva az egyébként magyarul nyilatkozó embereknek a szavai, hogy keressük a kompromisszumokat, aláírva lenne, keressük a megalkuvást. Ugye? Ez így nem hangzik el. Nem hangzik el. Mégis azt gondolom, hogy a megalkuvás az mindannyiunk számára negatív fogalom, a kompromisszum nem. Nem véletlenül használják. A kompromisszum már-már a bölcsességnek a váltófogalma, nem? Hát akinek van józan esze, az csak enged egy kicsit a kötélhúzásban, tehát akkor mindenki húz, és akkor valaki leáll, és akkor ez a kompromisszum. Én úgy gondolom, hogy a Jézusnak van egy nagy kijelentés, amikor azt mondja, hogy beszédetek legyen igen, igen, és nem, nem. És ami ezen felül van, a gonosztól van az. Tehát Jézus arra tanít bennünket, hogy az életünk egyértelmű és világos legyen, a beszédünk is, az állásfoglalásaink is azok. Tehát soha ne legyünk megalkuvók. Ugye, hogy a mai világban is mennyire készíti elő egy nagymester a világ végső szellemi anarchiáját, ez a kis fogalom is mutatja, mert mondom, hogy a kompromisszum az nagyon elterjedt fogalom, és az emberek már szinte olyan kézenfekvő dolognak tartják, hogy hát mindenki egy kicsit engedjen, és mondjon le a meggyőződéséről, vagy az azelőtti hát felfogásáról. Hát kössünk kompromisszumot. Viszont talán, ha az ember lelkiismerete szerint nézi a dolgokat, talán mindannyian azt mondjuk, hogy az alkalmazkodás az igen, de a megalkuvás az nem. Na de hol a határ? Nyugodtan megadhatjuk a megfogalmazást, ott van a határ, ahol az ember a cselekvésében lemond az igazság képviseletéről. Ahol az ember az életében felül akarja bírálni az igazságot. Ha kell, a szeretettel, az úgynevezett szeretettel, de akkor már a szeretet is megszűnik az igazi szeretet lenni. És persze feltetik nekem a kérdést, mint Pilátus is feltette a kérdést Jézusnak, no de mi az igazság? Nem is olyan nagy kérdés ez, hogyha a Bibliát elmélyülten tanulmányozzuk, mert a Bibliának két fejezetét kell csak nagyon röviden elolvasni. A Biblia szerint az igazságosság minden emberbe bele van oltva, minden ember lelkébe. A Római Levél első három fejezetében Pál apostol arról beszél, hogy akik nem ismerték meg Istent, nem volt a kezükben Biblia sohasem, a lelki ismeret a legfőbb törvényük. Nyugodtan mondhatnám, akkor kezdődik a megalkuvás, amikor egy ember a lelki ismerete ellen cselekszik, még akkor is, ha közben úgy látszik, mintha szeretetből cselekednék, vagy ő úgy magyarázza meg a dolgot, hogy ő tulajdonképpen azért szeret, vagy szereti továbbra is azt az embert, akire mindent ráhagy, mindent elnéz neki. Na de a lelki ismerete jelz, hogy ez így nincs jó, de ő felülbírálja a lelki ismeretét. Illetve a másik igevers, János evangélium a 17. fejezet 17. verse, amely a Bibliának azért megjegyzendő és talán egyik legfontosabb verse, könnyen meg is lehet jegyezni János 17-17, mert itt mondja ki maga Jézus Krisztus, hogy a te igéd igazság. Tehát, hogy mi az, hogy igazság? Hogy hol van az igazság ezen a földön? Csodálatos a természet is, meg csodálatos az ember is, de 100%-osan se a környező világból, se az emberekből nem olvashatjuk le, a műveikből sem, hogy mi az igazság. Egyetlen egy 100%-os tiszta forrásunk van, és Isten ezért adta a Bibliát, ezért adta az ő beszédét, vagy igéjét, a te igéd igazság. Mikor alkuszik meg egy ember? Ha nem ismeri Istent és nem ismeri a Bibliát, akkor alkuszik meg, ha lelkiismeretével ellentétesen cselekszik. Ha hívő ember, akkor alkuszik meg, hogyha az általa ismert bibliai kijelentésekkel ellentétesen cselekszik. Tulajdonképpen nagyon egyszerű tehát a meghatározás, nagyon egyszerű a tétel, a megalkuvás ott kezdődik, amikor egy ember a lelkiismerete ellenére, vagy az általa fölismert igazságok ellenére él, és úgy követi ezeket, hogy közben megmagyarázza, hogy tulajdonképpen ő azért jó ember, meg ő azért hát szereti legalábbis azokat, akiket ő szeret, a barátait, az ismerőseit, de miért kellene másokat még szeretni? Tehát akkor, amikor vagy a lelkiismerete ellenére él, ami lelkiismeret kimondja azt, hogy amit akarsz, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is azt cseleked, és minden emberrel, tehát nem csak a barátaiddal vagy ismerőseiddel, vagy amikor a Szentírás kijelenti, hogy az Isten szeretet és az ember is arra van teremtve, hogy adjon, hogy szolgáljon, és a másik embert szeresse. Na de ne maradjunk meg csak az elméletnél és a puszta tételeknél, szeretném önöknek egy talán kevéssé ismert élettörténettel példázni, hogy valaki hogyan tett a lelkiismerete és a hite ellen, magyarul hogyan alkudott meg szinte mindig az életében. Ezt az élettörténetet, ha jól emlékszem, még részletesen nem elemeztük, tehát ilyen sorozat vagy ilyen előadás még nem volt, ahol Dávid király fővezérének, Joábnak az életét négy rövid pontban megragadtuk volna. Engedjék meg, hogy tehát most egy élettörténeten keresztül mutassam be, hogy mit jelent a megalkuvás az életben, és tulajdonképpen mivel is alkuszunk meg mi a hétköznapokban. Joáb élettörténetének az első része, amit szeretnék kiemelni, az a Sámuel második könyve 11. fejezetében van megírva. Egy viszonylag ismertebb rész, azért ismert Dávid király életében ez egy nagyon megrendítő és szomorú epizód, Dávid legsúlyosabb vétkének a története, akkor, amikor Dávid Jeruzsálemben már király volt, de a csapatai, néhány csapata még harcolt az ammonitákkal szemben, Rabba városát ostromolták, és Dávid itt maradt a fővárosban, és az ostromot fővezérére, Joábra bízta. Ebben az időben történt meg az, hogy Dávid király egy szörnyűséges büntetet követett el azzal, hogy Úriásnak, az egyik főrangú emberének a feleségét megkívánt, ugye Betsábét, akit magához rendelt, és akitől hát gyermeke született, ugye törvénytelenül. És Dávid minden áron rá akarta terelni a gyanút Úriásra, hogy tőle van a gyermek, és ezért visszahívatta a harcból, és azt mondta, hogy menjél haza a feleségedhez, és legyél ő veled. De Úriás nem ment haza egyszer, nem ment haza kétszer, és amikor Dávid látta, hogy nem tudja a gyermeknemzés gyanúját ugye a férjre hárítani, hanem ő lesz a bűnös, akkor végül is írt egy levelet, és Úriás kezébe nyomta, hogy vigyel Joábhoz a fővezéréhez, és ebben a levélben tulajdonképpen Dávid ennek a szerencsétlen embernek a halálos ítéletét rejtette el. A levélben az volt, hogy Joáb állítsa az adandó ostrom során az első sorba Úriást, hogy elvesszen ez az ember a harc során, és ő aztán a megözvegyült asszonyt magához tudja fogadni, tehát el tudja venni Betsábét feleségül. Mert itt van Joáb élet történetében az első mozzanat, és itt olvasom szó szerint a Bibliát, Sámuel második könyve 11. fejezetéből, és itt a 14. verstől. Megvíradván pedig levelet írt Dávid Joábnak, melyet Úriástól küldött el. Írta pedig a levélben mondván, állítsátok Úriást legelől, ahol a harc leghevesebb, és a háta mögül fussatok el, hogy megölettessék és meghalljon. Lőn azért, mikor ostromolta Joáb a várost, állította Úriást arra a helyre, ahol tudta, hogy erős vitézek voltak. Kijövén azért a városbeli nép megharcoltak Joábbal, és elhullottak egyesek a nép közül, Dávid szolgái közül, és a hitteus Úriás is meghalt. Követet küldött akkor Joáb, és megüzente Dávidnak az ütközet egész lefolyását. Lehetne olvasni még tovább is, de rövidségre kell törekednem, egyből is nyilvánvaló a dolog. Joáb ott van a harcmezőn, és megkapja a levelet Dávidnak ezzel a kérésével, illetve parancsával, hogy ezt az embert, mondom, a hitteus Úriás, tetejében még nem is volt zsidó származása, hanem a hitteusok vagy hettiták közül való Úriás, ugye, tehát egy idegen nép fia volt, de egy főrangú sorra verekedte föl magát, hogy állítsák legelül a harcban. Most tessenek elképzelni ezt a helyzetet. Joáb mit csinálhatott volna itt? Joábnak nem jelzett a lelkiismerete? Meg Joáb Izrael népe közül való ember volt, Dávidnak rokona, unokatestvére. egy hívő ember, aki ismerte a Biblia rendelkezéseit. Hát kap a királytól egy levelet, hogy egy főrangú embert az első sorba állítson. Hát ez egy borzalmas dolog. Hát itt nem gondolkozott el azon Joáb, hogy esetleg nem hajtja végre a király parancsát egyből. Itt világos volt a szándék, hogy valakit meg akarnak öletni, valakinek meg kell halnia. Ott van Joáb a levéllel, és micsoda megalkuvás az, hogy nem hallgat a lelki ismeretére, és nem hallgat a józan észre és a meggyőződés, egy teljesen kiszolgálja a király akaratát, és odaállítja ezt a szerencsétlen embert, aki bizonyára ő is becsült és tisztelt az első sorba, hogy meghaljon, és meg is halt. Nem olvastam tovább a részletet, ahogy aztán ezt megüzeni a küldönccel, hogy Dávidnak beadják az egész jelenetet, hogy Dávid megjátsza, ugye színészkedve megjátsza, hogy ő mennyire megrendül ezzel, de hát egy harcnál sokan meghalnak, tehát meghalt Úriás, és borzalmas az egész. Na még egyszer hadd vessem fel a kérdést, hogy Joábnak lett volna más cselekvési lehetősége? Volt egyszer valaki, aki azt mondta nekem, hogy Joáb itt nem tehetett mást. Hát egy katonának kiadják a parancsot, azt végre kell hajtani. De ez igaz? Például én olyan városból származom, ahol tényleg kiadták a parancsot, és 51 néhány ember meghalt 1956-ban, és máig se tudnak napirendre térni e fölött, hogy most mit kell csinálni ezzel az emberrel, ugye? Tehát ez nem kis kérdés. Én úgy gondolom, hogy annak a katonának is ott meglett volna a lehetősége, hogy ne adjon ki ilyen parancsot, meg annak a katonának is meglett volna az a lehetőség, hogy ne lőjenek. Joábnak is meglett volna 100 lehetősége, hogy ne csinálja meg rögtön azt, amit Dávid kér tőle. Például csak egy-kettőt hadd említsek, hogy Joáb visszaküldhetett volna egy másik küldöncöt, hogy király, nem értem a rendelkezést. Miért egy fővezér nem küldheti vissza a királynak, hogy valahogy vagy nem érti ezt az egész dolgot, a legjobb katonájától kell megválnia, hogy meghalljon. Vagy Joáb tehette volna azt is, átlátva a szitán, megbeszélve Úriással a történteket, hogy egyszerűen nem hajtja végre a parancsot. Miért nem lehetett volna ezt megtenni? Ha valaki erre azt mondja, hogy akkor Joábnak a feje legördült volna a porba, hát erre azt mondanám, hogy ez nem olyan biztos. Ez a mi lett volna ha kérdés, ez nem olyan biztos. Mert ha esetleg visszaküld egy küldöncöt, hogy levelezget Dáviddal, talán Dávidot a lelkiismeretében, ha már a hite megfogyatkozott is, de a lelkiismeretében megtudta volna talán, hogy király, hát miért akarod ezt, hogy az egyik emberünk így meghajjon, és talán Dávidot vissza lehetett fordítani, ugye ebből a borzalmas gyilkosságból, ha már a házasságtörésből nem lehetett visszafordítani, a gyilkosságot még meg lehetett volna akadályozni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy tipikus példája annak, amikor egy ember szemrebben és nélkül és gyorsan a karrierjéért megalkuszik. Mert ez erre való tipikus példa. Az, hogy ő fővezér maradjon, és csak ő legyen a fővezér, és mással nem is törődik, se a királlyal nem törődik, se a király lelkiismeretével, a király üdvösségével, se senkivel, se az Úriás családjával nem törődik, semmivel. Csak azzal törődik, hogy ő kapta ezt a parancsot, ezt végrehajtja. Úgy gondolom, hogy a megalkuvásoknak a legnagyobb része ezen a világon akkor megy végbe, amikor az emberek hatalomért és bizonyos tisztségek elnyeréséért vagy pénzért mindenre az égvilágon képesek. De hogyha rátekintünk az ilyen emberekre, jusson eszünkbe a Római Levél második fejezete, amelyben Pál apostol azt mondja, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Aki megalkuszik a lelki ismeretével, aki megalkuszik az azelőtt felismert igazságaival, és azok ellen tesz, azt mi nem tudjuk, hogy milyen pokol dúl a lelkükben. Kívülről nagyon sokszor szépnek látszanak ezek az emberek, ugyan kilátta Joábon, hogy mi van az ő lelkében. Azelőtt is fővezér volt, ezután is az maradt, mindenki csodálta és követte, mert ő volt a seregek parancsnoka. De ettől a pillanattól fogva kezdődik Joáb lelkének a megmételyezése, és ez a belső lelki sötétség, amit majd látni fogunk, hogy mennyire nagy hatalommal veszi birtokába. A magyar irodalomban sok figyelemre méltó regény van, de hogyha akarnak olyan regényt olvasni, ami arról szól, hogy valaki megalkudott a lelkiismeretével, a pozíciójáért, a hatalmáért, akkor ezt egy írónak két regényét tudnám ajánlani, Rónai Györgynek az Esti Gyors című regényét, amit a 60-as években írt, és az élete utolsó írásművét, az utolsó regényét, amelynek bibliai címe is van, a Párduc és a Gödölye. Mind a két regény arról szól, hogy külsőleg egy ügyész, vagy külsőleg egy bíró nagyon szépnek, komfortosnak látott élete belül hogy megy tönkre, mert állandóan megalkuszik a lelkiismeretével, és amit felülről mondanak neki, azt ő, mint a vízfolyás végrehajtja. Nagyon súlyos következményei vannak ennek. Én sem szeretnék annak az embernek a bőrében lenni, aki ellen most ügyészségi vádemelés következik, hogy 51 néhány ember a mi városunkban az ő kezétől halt meg. És nem is tudom őszintén szól, hogy 40 évig hogyan tudott ezzel a tudattal élni. Én abban a városban nőttem fel, Mosonmagyaróvár, ott, ahol nem, beszélni nem lehetett erről a dologról, és ahol a hozzátartozók hazudták le azt, hogy az ő férjük, feleségük vagy gyermekük úgy halt meg ott a laktanya előtt. 40 évig döbbenetes megfélemlítés. Még a pártitkár igazgatónk is azt mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy én nem is értem, hogy az embereket ennyire meg lehet félemlíteni, hogy még beszélni sem mertek ezekről a dolgokról. Nem akartam emlékeztetni őt, hogy két fiatal beszélt erről és kicsapta a gimnáziumból. Ugye? Tehát ezek borzalmas lelki dolgok. Az, aki megalkuszik a lelkiismeretével és megalkuszik a hitével, ami Joáb nagyon jól ismerte, hogy mit jelent az, hogy ne ölj. Joáb nagyon jól ismerte azt, hogy mit jelent az, hogy ne kívánd a másét. Ha valaki most azt a kérdést teszi fel, na, de hát a várat ostromolták, és ott elhullottak emberek, igen, erre azt tudom válaszolni, hogy azokat a harcokat, amelyekben Dávid és Joáb is benne volt, azokat Isten rendelte el, a megkeményedett és elsötétült kánaánita népek ellen, de azt, ami Úriás ellen irányult, azt nem Isten rendelte el, hanem azt Dávid egy ember a gonoszságából és a kívánságából rendelt el. Az az ember, aki egy embernek az akaratát gyorsan végrehajtja, lehet, hogy felettese vagy más, és megöl másokat, szannak nyomorúság és ínség az egész életére. Na most mi történik ezután Joábbal? Azt látjuk, hogy ezután a gyilkosság és házasság törés után Dávidnak a gyermekei sorra föllázadnak az apa ellen. Először is az apa tekintélye és erkölcse ellen. Az első fia Amnon, aki egy borzalmas dolgot visz véghez, és a legszeretettebb gyermeke Absalon, aki kioltja Amnonnak az életét, és ezért Dávid száműzi őt a városból. Azt mondja Dávid Absalonnak, a legszeretettebb fiának, hogy nincs helyed Jeruzsálemben, és egy távoli helyre száműzi, ott kell élnie. Itt következik Joáb második nagy megalkuvása és második gonosz cselekedete. Sámuel második könyve 14. fejezetét szeretném felidézni. Sámuel második könyve 14. fejezetét. Az első vers ezt mondja. Észrevévén Joáb, Sérujának fia, hogy a királynak szíve vágyakozik Absalom után. Mit vett észre Joáb? Azt vette észre, hogy Dávid a lelke mélyén azért nagyon szereti a gyermekét Absalont, a gyilkossága ellenére is. Ez bizonyára Dávidban is egy ilyen megalkuvó szeretet volt. Dávid is elveszítette a kormánypálcát a borzalmas gyilkossága és házasság törése után, és már gyenge volt, már nem tudta úgy sem az országot, sem a családját irányítani, mint annak előtte. Mennyire igaz ez, amit Pál mond, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének. Pedig Dávid megbánta a bűnét, megtérde, egy bizonyos következménye a bűnének, a gyengeség, a tehetetlenség, a határozat képtelenség, az jellemezte ezután is. Isten megbocsátotta neki a bűnét, és Dávid megerősödött a hitben, na de a bűnnek elkerülhetetlen következményei később is sújtották a királyt. És látta azt Joáb, hogy a király nagyon vágyakozik a fia után. És most jön Joábnak a másik nagy megalkuvása. De most Joáb, amit tesz, nem a karrierért teszi, mint előzőleg. Hogyan is nevezhetnénk majd Joábnak ezt a megalkuvását, ez majd külön kérdésünk tárgya lesz, mindenesetre elmondom a történetet. Amikor látja azt Joáb, hogy a király nagyon is szeretné, hogy a fia visszatérne Jeruzsálembe, akkor kieszel egy különleges praktikát, egy különleges cselszövést. Elküldett az ország egy bizonyos részébe egy nagyon okos asszonyért Tékoába, és annak az asszonynak szájába ad dolgokat, hogy mondjon el egy tanmesét a király előtt, aminek hallatára majd a királynak szinte meghasad a szíve, hogy ő miért is engedi, hogy a legszeretettebb fia ne ott éljen mellette. A tanmese pedig így szól, hogy jön az asszony fekete ruhába öltözve, mint aki gyászol, és elmondja a királynak, hogy király, hát meghalt a férjem, őt gyászolom, maradt két fiam, de a mezőn dolgoztak, és valami egyenetlenség támadt közöttük, és az egyik fiú megölte a másikat, de amikor a falubeliek megtudták, hogy mi történt, azt mondták, hát aki gyilkos, aki megölte a másikat, azt is meg kell ölni. És hát király, mi lesz velem? Meghalt a férjem, meghalt az egyik gyerekem, most már a másik gyerekemet is meg akarják ölni, hát akkor az egész családom kipusztuljon. És hát a királynak ugye megrendül, ugye rendkívüli eset hallatára a szíve, és mondta, hogy menjél csak haza, senki nem emel kezet a fiadra. De azt mondja, hát mondhatnék még valamit. És akkor most elérkezettnek látja az asszony, de mondom, ezt Joáb táplálta bele ezt az egész mondókát. Az asszony elkezd beszélni arról, hogy hát tulajdonképpen király, te is ugyanebben a helyzetben vagy. Mert mi emberek olyanok vagyunk, mint a víz. Hát mi az ember? Mint a víz, amikor kiöntik és szétfretsen az egész ember életük, nagy semmiség. De az Isten olyat gondol az ő szívében, az ő értelmi, hogy megmenteni akarja az embert. Még a gyilkost is megmenteni akarja az Isten. Hát ne tégy az Istennel szemben. Ja, tehát most rátér arra tulajdonképpen, hogy hát igen, megölték a fiadat Amnont, a másik fiad ölte meg Absalon. Na tehát miért nem békülsz meg a fiad, hívd vissza azt a fiad. Nem elég, hogy egy fiad meghalt? Hát a másik is így élje le az életét folytonos feszültségben veled, az apával, a királlyal. Hogy Dávid mennyire érzi, hogy itt Joáb eszelte ki az egész cselszövést, azt mondja, hogy nekem is van ám egy kérdésem hozzá, te asszony. Nem, de ezt Joáb adta a te szádba. Na de akkor már késő, mert ő ígéretet tett arra az előző esetre nézve, hogy nem történik semmi baj. Tehát most, hogyha következetes Dávid, akkor azt kell mondani, amit mond is itt ezekben a versekben, a 14. fejezet 21. és 22. versében, hogy Dávid parancsot adott, hogy Absalont hívják vissza, és ugyan nem a királyi palotában ő mellette, de Jeruzsálemben biztosít neki házat, ahova Absalon visszaköltözik a több száz legényével, egy valóságos fél hadsereggel, és előrevetíti árnyékát az, ami Izrael történelmének az egyik legszomorúbb epizódja lesz, ami a harmadik hát történetünk lesz majd a 18. fejezetben, hogy ez az Absalon nem hálálja meg azt, hogy az apa meg akar békélni vele, hanem egy valóságos polgárháborút indít az apával szemben, összehívja a seregeket, megszállja Jeruzsálemet, Dávidnak haladéktalanul el kell hagynia a fővárost, el kell menekülni a tulajdon fia elől. Na de még nem akarok erre a harmadik jelenetre térni, hadd vessem fel ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen mivel alkudott meg itt Joáb? Joábot bántotta az, hogy az apa és a fia között feszültség van. És Joábnak lett volna egy elgondolása, hogy ezt a feszültséget megszüntesse. Látszatra tehát azt mondhatjuk, hogy Joáb szeretetből tette, amit tett. Menesztett a tékolbeli asszonyért, mondatta vele azt a történetet, végülis jól összeboronálta ugye az apát meg a fiát. Milyen megalkuvás volt ez? A saját elgondolását többre becsülte, mint az igazságot. Mert egy fiúnak, amíg meg nem bánja, legalább ameddig meg nem bánja a gyilkosságot. Lehet egy fiút kérlelni arra, hogy hát most méltóztassék hazajönni? Absalon nem bánta meg igazán a bátyjának a megölését. Orrolt az apjára is. Nem volt a szívében egy szikrányi megbánás és a rossz dolgainak az elismerése. Ilyenkor azt mondani, hogy most majd összehozom a két felet, hát itt van a király és itt van a fia, hát béküljenek ki egymással. Joáb megint megalkudott a lelkiismeretével és a jobb meggyőződésével. Mert ő dédelgetett egy elgondolás, hogy majd ő lesz a helyzet kulcsa és a dolgoknak a megoldója. Kedves hallgatók, hányszor alkusznak meg az emberek az életben nem a karrierért, azért is nagyon sokan, hanem azért, mert nekik van egy elgondolásuk, hogy jól szépen elrendezik a helyzeteket, na majd én bevetem magamat, és majd jól összehozom az embereket, és majd közös nevezőre kerül itt a fokhagyma és a torta. Ugye? Tehát milyen megdöbbentő dolog, hogy az emberi lélekben ez is benne van, és ez is megalkuvás. Amikor egy ember a saját gondolatától se lát, se hall, amikor szemellenző tesz maga elé, és ezt azért mondok ilyen szigorú és kemény szavakat Joábra, mert azt is megtetszenek látni, hogyha elolvassák majd ezeket a fejezeteket, hogy például Abszalom ilyet megenged Joábbal szemben, hogy felgyújtatja a mezőjét. Hát valami nem tetszik neki, mert Joáb nem tesz neki olyan agyuram Isten, de rögtön alapon meg valamit, és ezért felgyújtatja a Joáb mezeit, mert ő a trónörökös Abszalom, neki mindent szabad. De Joáb ezt is lenyeli. Mert ő úgy gondolja, hogy egy királyt a megbánásra képtelen fiával mégiscsak össze fog hozni és össze fog békíteni. Hát egyrészt megint nyomorúság, ínség a saját lelkének, meglátjuk majd, hogy lelkileg mennyire eldurul ebben Joáb. Másrészt meg az országnak is nyomorúság, mert jön a polgárháború. Mert ez a fiú nem fér a bőrébe, és a saját apját le akarja taszítani a trónról, és Dávid most menekül, és hogyha nincs ott egy Akhitófel nevű ember, aki rossz tanácsot ad, és akinek a rossz tanácsát elfogadják, ugye a becsvágyó Abszalom és a többi ifjak, akkor itt bizony Abszalom győzi le Dávidot, de fordul a kocka, és egy erdőben vívják meg az ütközetet, ahol Dávidnak a sokkal kisebb csapata is mozgékonyabb, végül is legyőzik Abszalom hadait, de itt jön a harmadik jelenet, hogy Dávid rimánkodva kéri Joábot, hogy Abszalom fia életét kíméljék meg. Ne öljék meg a fiát, akkor is, hogyha az egész országot lángba borította. És ugye Joáb talál rá Abszalomra a vitézeivel együtt, ugye Abszalom menekül és fönnakad a dús hajával, ugye több kilós haja van neki, ez egy érdekes dolog a Bibliában, mennyit piperészte magát ez az Abszalom, akkor a nagy haja volt, ugye úgy olyan szép piperkőc ember akart lenni, hogy mindenki őrá figyeljen, vagy mindenkit meg tudjon hódítani, ki tudja miért ilyen, leírja a súlyra is a Biblia, hogy mennyi volt a súlyan, körülbelül nem is tudom elképzelni, hogy ennyi kiló súlyt hogyan is hordhat egy ember a fején. De minden esetre az a lobogó haj fönnakad a fában, Abszalom ott függ, és jön Joáb a csapataival, és ott van, külön tetszenek olvasni majd a leírás, hogy mindenki hallotta, hogy ne öljék meg Abszalomot. És most Joáb az, aki veszi a nyilat, és a szívébe lő három nyilat Abszalomnak. A csapatai, a vitézei meg oda mennek, és hogy biztos, ami biztos, dárdával még többször átszúrják azt a szerencsétlen gyereket. Miért hozzom elő ezt a történetet? Mert ez is egy megalkuvás. Mivel alkudott meg Joáb? Az indulataival. Na itt már forró kezd lenni a talaj alattunk. Mert Joáb azt mondja, hogy én összebékítettem ezt a két embert, és van képe ennek a fiatalembernek ezt csinálni az apjával, meg az országgal? Hát akkor bármit mond az apa, én akkor is bosszút állok rajta. Igen, kérem, ez is megalkuvás. És az életben nem csak akkor alkuszunk meg, amikor hatalomért, karrierért föladjuk a lelki ismeretünket, nem csak akkor alkuszunk meg, hogyha valami elgondolással lesöpörjük a jobb lelki ismeretünket, hanem az életben a leghétköznapibb megalkuvás, amikor hagyjuk az életünkben, hogy az indulatok vezessenek bennünket. Miért nevezem ezt megalkuvásnak? Mert azt mindenki tudja és érzi, hogy az emberi életnek a legértékesebb alkotó eleme az értelem, a gondolkodás. Amikor az ember tudja azt, hogy a gondolkodással tudok befolyásolni dolgokat, az értelem döntéseivel, az életben az értelmes választások, amelyek ki szövekelik a sorsunkat, és akkor én egy feltörő indulatnak inkább engedek, mint a józan lelkiismeretnek és értelemnek, hát igen, ez az emberi életben talán még általánosabb megalkuvás, mert mondhatná valaki azt, hogy ő ugyan karrierét soha meg nem alkudott. És vannak ilyenek talán, nem is kis számban. Hogy elutasították maguktól azt, hogy ők hazudjanak az életben, és úgy jussanak fel a társadalmi ranglétrán. És vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én a lelkiismeretemre hallgattam, én nem a saját elgondolásaimat erőltettem az életben. Na de ki az az ember, aki elmondhatja magáról? És itt hadd mondjam azt, hogy hányszor alkuszunk meg az indulatainkkal. Tehát nem az, hogy egyszer megalkuttam az indulatommal, vagy másodszor, vagy harmadszor, hanem több tízszer, vagy százszor, amikor én egy hirtelen indulatot jobban előtérbe juttattam, részesítettem, mint a józanészt és a meggondolást. De sajnos itt még ez a szomorú történet nem ér véget, mert itt jön talán a legborzalmasabb dolog, Sámuel második könyve 19. fejezetében, bocsánat, tehát ez a rész, 19. fejezetének az első verseit kell elolvasni. Tudnék, ezután jön a dolognak a kiderülése. Tehát mennek haza a csapatok, és Dávid várja a híreket. És itt már azt hiszem, hogy fel kell olvasnom ezt a részt, mert annyira megrendítő, és Joáb magatartása annyira borzalmas, hogy amikor mennek haza a csapatok, és Dávid várja a híreket, hogy vajon Absalont, a fiát életben tartották-e. Ugye örül a győzelemnek természetesen, de ugyanúgy gondol azzal, hogy mi lett a fiával. És ezt egy apától nem is lehet megtagadni, ezt a jogot, hogy a csapatai győzelme mellett őt az is foglalkoztatja, hogy a szeretett fiával mi történt. Ezt is részletesen leírja a Szentírás, én nem akarom mulatni ezzel az időt, csak a végeredményt olvasom a 19. fejezet első versétől. És megjelentették Joábnak, hogy a király siratja és gyászolja Absalont. Mert eljutott hozzá a hír, hogy a fia meghalt. És gyászra fordult a szabadulás azon a napon az egész népre nézve, mert a nép azon a napon hallotta, hogy beszélik, így bánkódik a király az ő fián. És belopódzott a nép azon a napon, bemenvén a városba, mint lopóckodni szokott a nép, mert szégyellette magát, hogy a harcból elmenekült. A király pedig eltakarván orcáját fennszóval kiáltotta. Édes fiam Absalon, Absalon édes fiam, szeretett fiam. Akkor ment Joáb a házba a királyhoz, és mondta, megszégyenítetted-e mai napon minden te szolgádnak orcáját, kiken mai nap a te lelkedet megszabadították, és a te fiaidnak és leányaidnak lelkeit, és feleségednek lelkeit, és ágyasaidnak lelkeit, szeretvén azokat, akik téged gyűlölnek, és gyűlölvén azokat, akik téged szeretnek, mert kijelentetted ma, hogy előtted a vezérek és szolgák mind semmik, mert tapasztaltam ma, hogy csak élne Absalon, ha mi mindnyájan meghaltunk volna is, ma jobbnak tetszenék néked. Azért most kelj fel, menj ki, szólj kedvük szerint a te szolgáidnak, mert esküszöm az Úrra, hogy ha ki nem jössz, ez éjjel egy ember sem marad melletted. És ez gonoszabb lesz reád nézve mindama nyomorúságnál, mely veled történt ifjúságotól fogva minden mai napig. Felkelt azért a király, és leült a kapuban, és hírul adták az egész népnek, mondván, íme a király a kapuban ül. Egy kicsit hadd mondjam el még, hogy egészen értsük ezt a pár sort. Amikor jönnek a csapatok haza, és hát egy győzelem után hogy jöjjenek haza a katonák, mint örömrivalgásban, akkor Dávid nem tudja őket igazi boldogsággal köszönteni. Mert ő mit lát? Azt látja, hogy a fia meghalt. És Joáb akkor bemegy hozzá, ugye ez az egész egy városnak, a Mahanaimnak a kapujában játszódik, ahol visszavonult a király, és a király ott van a kapu fölötti szobában, és jönnek be a csapatok, és nem találják a királyt, aki megköszönné nekik a győzelmet. És amikor Joáb látja, hogy a király búsul a fián, akkor fölmegy a szobába, és egy mai szóval hogy mondanánk ezt, hogy irtózatosan lehordja az a királyt, hogy most ő miért nem örül annak, hogy győztek az ellenségen, miért a fiát siratja. Most ő miért nem tud lelkesedni, miért nem tudja a katonákat üdvözölni, ugye azt kell hallaniuk, hogy a fiát siratja ott fenn. Micsoda hálátlan ez a király. Hát azt kérte volna, hogy veszítsék el a harcot, csak a fia maradjon életben. Ugye kemény, kemény beolvasás. Hát itt megint miért idézem fel ezt a történetet? Mert itt már Joáb megalkuvása a legmélyére zuhant. Joáb, aki először megalkuszik azért, hogy a karrierje ne törjön meg. Később egy elgondolásért alkuszik meg a józan eszével. Később az indulatával alkuszik meg, és nem teljesíti a király kérését, hogy a fiát ne öljék meg. Most Joáb teljes sötétségbe zuhan, a teljes gonoszság fogja, mondhatnánk nyugodtan azt, hogy most már annyira gonosz, hogy nem tekinti a szerencsétlen királynak a gyászát, nem tekinti az összetört állapotát, ugye most már a második fiát, illetve sorrendben a csecsemőtől kezdve, aki már meghalt Becsábé, miután megszülte, de már a harmadik fiát veszíti el. És ő nem képes annyi együttérzésre sem, hogy legalább hallgatna. De ki ez a Joáb, aki oda megy, bár fővezér, de mégis alattvalója a királynak, oda megy, és hát a leggonoszabb hangon lehordja a királyt, és szinte utasítja, hogy most kelj fel, és menj ki, és üdvözöld ezeket a csapatokat, akik megnyerték a küzdelmet. És milyen nagy volt Dávid, milyen hatalmas példa az ő élete a Bibliában. Hogy végül is a személyes gyászánál, vagy a személyes megrendültségénél tényleg fontosabbnak tartotta az igazságnak a győzelmét. Az, hogy hát egy fiú az valahogy így kell, hogy végezze ennyi után. Hogy föláll, legyőzi az apai fájdalmát és keservét, föláll, és kimegy és üdvözli a csapatokat. Na, hát itt lehet ütköztetni ezt a két embert és ezt a két jellemet. Dávid iszonyatos bűnöket elkövetett az életben. De Dávidnak a lelki ismerete, amikor szóhoz jutott, a hite, amikor szóhoz jutott, amikor ott volt előtte, hogy most ezt mondja a lelki ismeretem, ezt mondja a hitem, és ezt mondanám én, akkor Dávid azt mondja, hogy ez az igazság. És ezelőtt meghajolt. Meghajolt Nátán prófét előtt, amikor azt mondta a próféta, te vagy az az ember király, te vagy az a gyilkos. És akkor azt mondta a király, hogy bocsásson meg nékem az Isten, igen, gyilkos vagyok. És akkor írta meg a gyönyörű 51. Zsoltárát, a Mizerére Zsoltárt, mert nem alkudott meg a saját elgondolásával, a saját indulatával, beismerte, hogy ő mit tett. És itt is, ebben a helyzetben is nem gyászolt tovább, hanem beismerte azt, hogy tulajdonképpen az ő vétkéből kiindulva is az is hozzásegítette Abszalont ahhoz, amit tett, és most megköszöni az embereknek, hogy felszabadították az országot, és egy percig nem tétovázott, fölállt és kiment. De Joáb, ki volt ez a Joáb? Joáb élettörténete arra egy hatalmas példa, hogyha az ember elkezdi a megalkuvást egy olyan dologban, amit az emberek nagy része nem is ítél el. Mert ugyan ki ítéli ezt el? És előbb említettem egy példát a mai Magyarországról, tetszenek látni, hogy mennyire megosztanak most a vélemények. 40 évvel előtt mi történt, parancsra ölt, vagy nem, vagy tehetett volna a lelkiismerete szerint, megosztanak ugye a vélemények, mert ugye a polgári jog nem intézkedik egyértelműen ebben az esetben. Nem lehet azt mondani ennek a katonának, ennek a parancsnoknak, hogy uram, önnek 40 évvel ezelőtt nem mozdult meg a lelkiismerete? Hát nem gondolt az, hogy a belelövet a tömegből, hogy ott gyerekek vannak, vagy apák, anyák halnak, meg árván maradnak emberek, hát a lelkiismerete nem szólalt meg? De a katona most, hogyha majd az ügyészség kiadja ugye a vádiratot elleni, el tudom képzelni ma ezt a tárgyalást, ez a katona föláll és azt mondja, hogy na de kérem, hát melyik polgári törvénykönyv rendelkezik arról, hogy az ember mit érez meg lelkiismeret, melyik polgári törvénykönyvben van az, hogy az ember a lelkiismerete szerint éljen? Nem olvastam ilyen polgári törvénykönyvet. Egyetlen egy ilyen törvény van, és ez a Bibliában a 10 parancsolat, ami a végén azzal végződik, hogy ne kívánd. Még belül se kívánjál valamit, de egy polgári törvénykönyv azt mondja, hogy belül az ember mit érez, vagy mit nem érez. Polgári törvénykönyv azt mondja, itt van a hatalom, kiadta a parancsot, lövés, kész. Tehát ő neki papírforma szerint igaza lesz, és fel fogják menteni. Mert ő azt mondja, hogy ő csak parancsot teljesített. Mennyire borzalmas az emberi világ állapota. Az emberek a lelkiismeretet és az igazságot be se emelik a törvénykönyvbe. Nem is veszik komolyan. És az, hogy valaki karrierista, vagy a feljebb jutásáért valamit megcsinál, esetleg azt mondják, hogy kompromisszumot kötött. A Biblia szerint egy súlyos megalkuvás volt, hogy Joáb viselkedett. És ebből a súlyos megalkuvásból jött a másik, jött a harmadik, jött a negyedik, és Joáb annyira elsötétült, hogy már épp emberi érzés sem maradt benne. Már azt se tudta fontolgatni, hogy mit jelent egy apának a harmadik gyerekét elveszíteni. Oda megy és veszi a bátorságot, hogy a királyt leteremtse. Hát kívánom mindenkinek, hogy olvassa végig ezeket a fejezeteket, mert a Bibliában nem véletlenül vannak benne ezek, nem a hadvezérségért van ez benne, vagy a csatákért van, vagy izgalmasabb legyen egy kicsit Sámuel második könyve, hanem azért van benne, mert a szükséges lelki tanulságokat le kell vonni egy ilyen életpályáról. És aztán nem is emlékezem meg, hogy ez a szerencsétlen Joáb hogyan is végzi, hogyan is öli meg közben a másik hadvezért, Ábnert, és hogyan is végeznek ővele is, az élete vége mi is. Nekünk elég ennyi talán, hogy lássuk, hogy ez az ember egy elsötétült és egy borzalmas, tragikus életet mondhatott magáinak, mert megalkudott a hatalomért, az elsőségért, megalkudott a jónak látszó elgondolása, megalkudott az indulatával, és tulajdonképpen alkut kötött a gonoszsággal, ami a végső elsötétülés és azonosulás volt a gonoszsággal. Befejezésül mit is mondhatnánk? A mi sorozatunknak egyik célkitűzése az, hogy amikor végignézzünk bibliai igéket, élettörténeteket, életpéldákat is szeretnénk minden előadáson szinte így végig tekinteni, eddig nem ismert életpéldákat, de a sorozatunknak az a célja, hogy az előadások végén rámutassunk arra valakire, aki mindenkihez alkalmazkodott, akinek az életében tökéletesen látjuk azt, hogy minden emberi élethelyzethez alkalmazkodott. Akinek az életéről, amikor Jeruzsálembe volt, leírja Máté evangélista, amikor egy nehéz helyzetbe jutott az úgynevezett betániai vacsorán Jézus, Jeruzsálemtől nem messze van ez a hely, akkor Jézus ül ott az asztalnál, amikor Mária Magdolna ellen hangolódik az egész tanítványi csapat, amikor Júdás veszi át a vezérbotot, hogy most mire való ez a tékozlás, meg a mester hogy engedheti, hogy megkenjék a fejét és a lábát ezzel az illatos kenettel, akkor azt olvassuk ott Máté evangélium a 26. fejezetében, amikor ezeket eszébe vette Jézus. Nem véletlenül Jézus a tökéletes példa és a tökéletes minta. Jézusban ott volt a szeretet mindenki iránt, de Jézus minden alkalommal, nyugodtan kiterjeszthetnénk ezt az egy jelenetet minden alkalomra, minden alkalmat eszébe vett. Mit jelent ez más nyelven? Végig gondolt, meggondolt. A szeretetet úgy alkalmazta Jézus, hogy mindig értelemmel és bölcsességgel párosította. És Jézus, amikor megszólalt, akkor Mária Magdolnának is volt mondandója, Júdásnak is volt mondandója, a tanítványoknak is volt mondandója, még a házigazdának, a poklos Simon farizeusnak is volt mondani, négy embercsoport, a legváltozatosabb érzelmekkel, indulatokkal, de Jézusban olyan tökéletes volt a szeretetnek az ereje, annyira alkalmazkodott minden emberi szükséglethez, de annyira nem adta fel az igazságot, hogy amit mondott, azt Mária Magdolna is megérthette, és tanulhatott belőle, Júdás is megérthette, és lelepleződhetett volna maga előtt, a tanítványok is megérthették azt az igazságot, ami szeretetteljesen megnyilvánult, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen ő az én temetésemre kente meg a testemet. És a poklos Simon is megértette, hogy Simon, Simon, te meghívtál a házadba, de sem a kezemet, sem a lábamat meg nem mostad. Ez az asszony pedig idejön, és az étkezés előtt, a vacsoránál nem ezt, hanem ennél sokkal többet is megtesz velem. Szóval mindenkinek szeretettel, tapintattal, a maga alkatának megfelelően Jézus elmondta, amit kellett. Tehát mit látunk itt? Azt, amit így mond János evangéliuma első fejezete, 14. verse, és ez talán Jézusról bizonyos értelemben a legeslegnagyobb bibliai kijelentés a mai témakörünkben, ez a János 1.14, ennek a versnek az utolsó része, hogy Jézus Krisztus teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Jézus ilyen emberi életre adott példát, hogy teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát Jézusban a szeretet és az igazság megbonthatatlanul élt egymás mellett. Jézus minden embert kedvelt és szeretett. A gazdag ifjút is megkedvelte, pedig hát a gazdag ifjú egy nagyon nehéz és egy belül nagyon össze-vissza lelki alkat volt. Ugye? És Jézus mégis megkedveli, és Jézus a parázna nőket, és a vámszedőket, és a lecsúszott embertömegeket, mind ugyanazzal, mit is mondtam az előadás elején? Gyöngétséggel, szelítség lelkével, bölcsesség szelítségével közelítette meg minden embert. De Jézus Krisztusban, akiben a legtökéletesebben ott volt ez a gyöngéd, ez a tapintatos, megértő szeretet, ő benne ott volt, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát vegyük észre azt, hogy megtanulni az életben, hogy alkalmazkodni emberekhez, de soha át nem csúszni a megalkuvásba, itt is a legtökéletesebb és a legfőbb példánk Jézus Krisztus. Hadd említsek néhány talán nem annyira ismert jelenetet, de drámai jelenetet Jézus Krisztusnak az életéből. Csak nagyon rövid jelentek, hiszen már az előadása vége felé siet, az időnk lejárt. János evangélium a 6. fejezet 67. verse. Jézus szerette a tanítványait? Ugye két héttel ezelőtt éppen erről beszéltünk, hogy Jézus mennyire szerette a tanítványait, és mennyire megtett mindent a tanítványaiért. De Jézus csak szerette a tanítványait, és az igazságot félretette, és csak akkor vette elő, amikor a farizeusokhoz szólt? Nem így van. Jézus szerette a tanítványait, de e vers szerint mégis megkérdezi 2,5 év után a galileai válság idején, vajon ti is el akartok-e menni? Jézus a tanítványok lelkiismeretét próbára teszi, és válasz elé állítja. Jézus úgy szerette a tanítványait, hogy ugyanakkor az igazság képviseletét is töretlenül végigvitte a tanítványa iránt is. Vagy Jézus szerette az édesanyját? Hogy ne szerette volna? Az élete utolsó lehelletéig, amikor a keresztfán is gondoskodott Máriáról. De mit olvasunk János evangélium második fejezetében, a harmadik és ötödik vers között a kánai menyegző történetében? Hogy amikor jön Mária az édesanyja, hogy elfogyott az ital, ugye elfogyott a menyegzőn az ital, és az embereknek nincs mit inniuk, akkor Jézus nem azt mondta neki, hogy hát milyen aranyos vagy, még erre is gondolsz, amire a násznagynak kellene gondolni, hogy milyen gyönyörű magatartást mutat az én édesanyám. Hanem Jézus azt mondta neki, a szeretetteljes Jézus, ugye rosszul fordítja sajnos a mi Bibliánk, hogy asszony, miközöd ehhez. Ugye helyesen ez így van, hogy asszony, ez nem rád tartozik. Tehát ez nem rád tartozik. És hogy Máriát ezzel nem sértette meg, tehát hogy figyelmeztette Jézus, hogy még nem jött el az én órám. Tehát te ne kényszeríts engem semmire sem, én tudom, hogy mikor mit kell cselekednem. És hogy Mária nem sértődött meg ezen, kiviláglik a következő versből, amikor Mária oda megy a szolgákhoz, és azt mondja, hogy hát tegyétek meg mindazt, amit parancsolnéktek. Tehát Jézus szerette az édesanyját, de amikor az édesanyja túlment a határon, és valamire emberileg kényszeríteni akarta volna, vagy legalábbis irányítani akarta volna a fiát, akkor Jézusban megmutatkozott, hogy mindig a szeretet az igazsággal együtt az igazi szeretet, és nagyon tapintatosan helyreutasította az édesanyját, ha kellett. És ezen az édesanyja nem sértődött meg, ebből is látszik, hogy hitre fogékony, lelki ember volt, aki rögtön mondja a szolgáknak, hogy tegyétek meg mindazt, amit parancsolnéktek. De az egyik legszebb jézusi példa, Lukács evangélium a 9. fejezet 51. versében található, hogy amikor Jézus az északi országrészben hirdeti az evangéliumot, nagyon sokszor szoktam hivatkozni erre a történetre, csak azért, hogy megjegyezzük ezt a történetet, és emberek tízezrei követik Jézust, akkor azt olvassuk ebben a Biblia versben, hogy amikor elközelgetett az az idő, hogy neki Jeruzsálembe kellett felvitetnie, ő eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Hát kérdezem önöktől, hogy ki az az ember, aki egy helyről elmegy, ahol jól érzi magát, eredményes az élete és a munkája? Ezt mi megalkuvásnak mondanánk? Azt hiszem nem, egy természetes dolognak. Valaki megtalálta az életben a helyét, ahol él, ott szeretik, becsülik, a munkájának is az eredményei vannak, és Jézus ezt a vidéket mégis elhagyja. Miért? Mert Jézus ismeri a Szentírást, hogy ne ismerni, hiszen ő nyilatkoztatta ki Izrael népének, és Jézus tudja a Dániel könyve 9. fejezetéből a jövendőlést, hogy neki 3,5 évig kell tanítani, és utána kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. És Jézus nem kötött alkut sem a körülményekkel, de Jézus nem kötött alkut egy emberileg jónak látszó érzéssel sem, hogy ott maradok, ahol szeretnek engem. Ott maradok, ahol eredménye van a munkámnak. Hanem ő ott tudott hagyni egy ilyen gazdag, lelkiekben gazdag, gyümölcsöző területet, és ő tudta jól azt, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, mert eljött az ő órája. Ezért mondta Lukács evangélium a 14. fejezete szerint Jézus, hogy aki követni akarja őt, annak semmivel nem lehet megalkudni, még a saját lelkével sem. Jézus ezt így mondta, aki meg nem gyűlöli a saját lelkét, nem lehet az én tanítványom. Ezt ebben az értelemben mondta Jézus. Ha valami érzés azt mondaná nekünk, vagy valami elgondolás, vagy tapasztalat, hogy hát azért még tegyük ezt, vagy maradjunk így, de tudjuk azt, hogy a Bibliában erről nem ez van megírva, akkor az embernek milyen szép jellemtulajdonságát kell működésbe hoznia, hogy a nálunk magasabb igazság előtt hajoljunk meg. Az egész előadásnak tehát ez volt a vezérfonala, hogy igen, a Biblia és a kereszténység lényege a szeretet, de a szeretet az igazság előtti meghajlás nélkül nem szeretet. És ezért élünk olyan keserves világot, és ezért így most ilyen ünnepek, vagy főleg ugye, ahogy mondják, a szeretet ünnepe után, ezért sokaknak olyan nagyon borzalmas, hogy nézem a sajtót és olvasom a cikkeket, egyre több ilyen megnyilatkozással találkozom, hogy hát igen, a szeretet ünnepe. Hogy ez csak egy-két nap, és aztán utána pedig vígan öljük egymást, és csináljuk a szeretettelenségünket. Hát miért nem tud a szeretet ünnepe a szeretet ünnepe lenni? Mert ha a szeretetből hiányzik az igazság, az emberi szeretet az gyenge és elmulandó. Az isteni szeretet viszont az évnek nem egy napjára vagy egy-két ünnepére való, az isteni szeretet az, amit Krisztus bemutatott, aki az életének a minden napjaiban teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Hát megtanulni azt, hogy hol a határ, megtanulni az alkalmazkodást, ami soha nem megy át megalkuvásba, ez csak Istentől és csak Isten küldöttétől, Jézus Krisztustól lehet. És ezért fogjuk mi a sorozatunkat ebben a szellemben is folytatni, hogy minden előadás végén, amikor lezárjuk magát a témának a kifejtését, ezt nem zárhatjuk le anélkül, hogy magától Jézustól ne tanulnánk azt, hogy mit is jelent egyszerre a kegyelem és az igazság az emberi életben. Hát a következő téma, ami két hét múlva előkerül, szintén a mai előadáshoz nagyon kapcsolódó téma, bizonyos értelemben függeléke a mai témának, hogy hol a határ a segítő bírálat és a vádolás között, rövidebben, hol a határ a kritika, az igazi kritika és a kárhoztatás között. Ha valakinek azonban kérdése van a mai előadáshoz, bőven lehet, tartunk egy 5-10 perc szünetet, és utána elkezdjük a beszélgetést. Köszönöm a figyelmet, és viszontlátásra két hét múlva.